Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Hogy a mozifilm sikeres lett, az egy marék embernek köszönhető, akik között több magyar vállalkozó is volt. Sőt, az egyikük nevéhez fűződik a filmek elején felcsendülő ikonikus doppergés és trombita szó is. Fried Vilmos, vagy ahogy mindenkinek ismerős William Fox története keretes szerkezetű. Szegénységbe született és halt is meg. A kettő közötti életére a legendás hollywoodi csillogás volt jellemző. Vilmosék családja 9 hónapos korában költözött New Yorkba a jobb élet reményében. 6 testvérével együtt azonban szegénységben nevelkedtek ott is. 8 évesen már mosodai inasként dolgozott, 11 évesen pedig otthagyta az iskolát. Vállalkozó szelleme viszont hamar megmutatkozott. 21 évesen alapította első cégét, aminek az eladásából egy filmszínházat vásárolt. Akkora sikere lett, hogy Amerika szerte egyre több mozit működtetett, míg végül megalapította a Fox Film Corporation-t. A hangos filmekben is úttörő William ötlete volt, hogy egyetlen óriási technológiai láncba fűzze a filmipart a forgatástól a vetítésig. Bevezette a sztár fogalmát azzal, hogy filmjeit rendszerint a benne szereplő színészekkel reklámozta, kultuszt építve köréjük. William vagyonát fénykorában 35 millió dollárra becsülték. De eljött 1929. Azaz a fordulat éve. Egy tragikus autóbalesetben annyira megsérült, hogy évekig csak mankóval tudott járni. Mindössze 3 nappal azután, hogy visszaállt a munkába, bekövetkezett a fekete csütörtök. A tőzsdén a részvényei pedig 90%-ot estek. Így a korábban felvett óriási hiteleket nem tudta visszafizetni, elvesztett egy védjegypert, így életműve versenytársai karmaiba került. Végül 1952-ben halt meg, és bár rengetegen köszönhették sikerüket neki, a hollywoodi filmes közegből senki nem ment el a temetésére. Annak ellenére, hogy Fried Vilmos története nem egy szárnyaló sikersztori, azt érdemes megjegyezni belőle, hogy ahhoz, hogy az ember felforgató legyen, muszáj egy ponton nagyot is álmodni.
Ez a Felforgatók, a Bátrak podcastje Kadarkai Endrével.
Az igazán sikeres emberek letérnek a kitaposott ösvényről, saját utat választanak, és ha el is buknak néha, még nagyobb lendülettel kezdik újra. Ők azok, akik átírják a játékszabályokat, szembe mennek az árral, és sikerre visznek valamit, amiben hisznek. A filmezés magyar felforgatója után következzen szintén egy úttörő, aki olyan terepen mozog, amelynek 10 millió szakértője van hazánkban. A fociról mindenkinek van véleménye. A mai vendégem viszont a tényekben és a statisztikákban hisz. Megjárta Izraelt, ahol szupersztár labdarúgó volt, hazatérve pedig sok klub megmentője lett sportigazgatóként. Sallú Istvánnal, a magyar foci véleményvezér felforgatójával még azelőtt beszélgettem, hogy a MOL Fehérvár sportigazgatója lett. Ezt a műsort azért tudtuk elkészíteni, mert a Volvo Autó Hungária mellénk állt. Hogy miért találtunk egymásban méltó partnerre? Hallgassátok meg!
A Volvo maga is egy felforgató, aki az iparági rutinokat örökösen megkérdőjelezve dolgozik egy biztonságosabb, fenntarthatóbb és személyre szabottabb jövő megteremtésén. A felforgatók stábjához hasonlóan a Volvo-nál is hisznek abban, hogy mindannyiunknak megvan a lehetősége maradandó változásokat előidézni és értéket teremteni. A régmúlt és napjaink felforgatóinak történeteivel és gondolataival erre szeretnének benneteket inspirálni. Tartsatok velünk, és legyetek ti a jövő felforgatói!
Te mindig mindenkinek megmondod a véleményed?
Hát ez egy nagyon érdekes dolog, mert mindenki így apostrofál engem, én meg magam tudom, hogy nem. Próbálok udvarias lenni, de nem az jön át.
Te szerinted hol csúszik el? Tehát miért gondolják azt, hogy te ilyen nagyon szókimondó kereken egymás, a másik szemébe véleményt fogalmaz?
Talán azért, mert amikor mondom, akkor van egy olyan stílusom, meg olyan habitusom, ami irritáló.
Irritáló?
Én azt gondolom, hogy igen, tehát néha magamat is zavarom ezzel a dologgal, hogy miért kellett ez, de van egy ilyen közlési kényszerem, úgy mondanám. Egyszer voltam egy ilyen előadáson, ahol egy ilyen coach tartott előadást, és a gyakorlat lényege az volt, hogy az előadás bizonyos részén elhallgatott. És a teszt utólag kiderült az volt, hogy ki szólal meg elsőnek. És persze, hogy én voltam teremben, és rám nézett, és azt mondta, hogy tudtam, hogy te leszel az első, mert már látszott a testbeszédedre, hogy te nem bírod a csendet.
Nem bírod a csendet?
Nem. Én tényleg nem tudnék itt csöndbe ücsörögni.
De ez szerinted miből fakad? Tehát annyira hiszel a saját igazadba, közléskényszered van, ez valami exhibicionizmus, honnan fakadhat ez?
Szerintem exhibicionizmus, közlési kényszer, meg érdeklődés. Tehát, hogyha engem összezárnak egy terembe valakivel, akkor engem érdekel a másik oldal. Azonnal beszélgetni akarok, bármilyen téma érdekel, úgyhogy nem tudom, én szociális vagyok, nem antiszociális, ha létezik ez a szó így, akkor inkább szociális. Tehát, hogy én szeretek beilleszkedni. Ezért sokszor nem is értem, mikor mondják, hogy külföldre elmegy, és nem tud beilleszkedni, mert ilyenek a külföldiek, meg olyan. Én bárhol voltam, ugyanúgy érzem magam, mint Magyarországon. A vicc az mindenhol vicc.
A humor volt mindig a kulcs.
Mindig. Én mindig mindenből poént csinálok, ebből sok sértődés is van.
Rögtön tudod, hogy megsértettél valakit?
Hát van, amikor érzem, hogy nem feltétlen, mert én humornak szánom, és sokszor úgy jön vissza, hogy ez most nem humoros, de mindig azt mondom, amikor baj van, vagy valamikor a válságszituáció van, hogy a humor az egyetlen, ami átsegíti az embert, nem pedig az, hogy pánikba esünk, de emberek szeretnek inkább pánikolni, és nem a bizonyos helyzetekben nem szeretik a poént, mert úgy tűnik, mint a nem benném komolyan. Pedig komolyan veszem, de kínomban nem tudok mit csinálni, megpróbálom elütni poénmal. De ez is egy ilyen, mindenből szeretek viccet csinálni, úgyhogy hogy ez is egy ilyen közlési kényszer nálam sajnos.
Szerinted mindez, hogy ilyen őszinte vagy, és elmondod a véleményed, ez alapvetően inkább segítette a te pályádat, vagy inkább hátráltatta?
Hát azt szoktam mondani, hogy ha újra kezdeném, akkor elmennék egy ilyen tanfolyamra, ahol ezt tudnám kezelni, ezt a diplomáciai érzékemet, mert szerintem előrébb juthattam volna. Sokszor úgy vagyok, mondjuk ugye szakterületem, eléggé szakbarbár vagyok, ugye a magyar foci legfőképp, meg a foci, de a magyar focin belül is, hogy sokszor szoktam most már azt mondani, hogy ne azt nézd, hogy ki mondta, amit mond, hanem amit mondok, mert valahogy tőlem ilyen ellenállás van, hogyha én mondom a véleményem. Aki ismer jobban, az mögé lát, és az állarc mögé lát abból a szempontból, hogy el tud vonatkoztatni, ahogy mondtam, az irritáló stílusomtól.
De az állarc az azért is állarc, mert egy kicsit rápakolsz?
Rá.
Rá?
Rá.
Tudatosan?
Tudatosan.
De miért kell?
Sokáig, ugye minden emberben van szerintem egy olyan igény, hogy szeressék, meg hogy elismert legyen valamilyen szinten, akár a szakmájában, és annak ellenére, hogy ez bennem is megvolt, meg nyilván bennem is van, ennek ellenére valahogy mindig az jött vissza, olyan a testbeszédem, a közlési módszerem, a hangsúlyaim, hogy nem voltam szimpatikus általában, vagy nem vagyok szimpatikus általában elsőre az embereknek, amíg meg nem ismernek. És egy idő után rájöttem, hogy akkor minek erőködök. Tehát akkor vágjunk a közepébe, kezdjük úgy. És ami meglepő, hogy például amikor a Digibe elindult nálunk ez a műsorunk, az elején mindenki csak úgy figyelt, aztán én lettem a főgonosz, nagyon utáltak, és ugye egy pár évvel ezelőtt megfigyeltem, hogy fordult a dolog, és most már az jött, hogy ő legalább megmondja a frankót, és hogy ez átfordult, de lehet, hogy a világ fordult egy kicsit, tehát hogy igényünk van arra, hogy valaki kimondja a véleményét.
De olyan helyzet is előfordul, hogy van egy viszonylag sarkos véleményed valakiről, vagy egy futballjelenségről, de tudod azt, hogy az inger küszöböt az a sarkos vélemény még nem fogja annyira átszakítani, ezért rápakolsz kettőt, és még markásabban, még karcosabban fogalmazod, mert mindig nagyon végletesen mondod, amit mondasz.
Igen, nem, az nagyon tudatos, hogy amit mondani akarok, olyan szavakat használok, ami teljesen biztos vagyok benne, hogy kiveri a biztosítékot. Tehát most azt mondom, hogy ez egy vakjátékos. Most még az ember is, akinek az a vélem, hogy ez nem egy olyan jó játékos, vagy nem oda való, ezen úgy fönnakad. De pont az a cél, hogy fönnakadjon, és vitatkozzon velem. Tehát én azt gondolom például a szakértésbe, hogy az a fontos, hogy a túladan, aki ül, az ne menjen kisörözni. Az figyeljen, és háborodjon fel, és gondolkodjon el rajta, mondja azt, hogy ez egy ökörség ezért, vagy mondja azt, hogy ebben van valami, de hogy átszakítsa a küszöböt. A másik, ami nekem ilyen problémám, hogy imádok vitatkozni. Ha kell, ha nem. És akkor vagyok bajban.
Ha kell, ha nem, akkor
igen,
is. Mindig, csak a vitáért.
Mindig vitatkozom. Én nagyon szeretek ilyen érveket ütköztetni, ezt nagyon izgalmasnak találom, és ami vicces, hogy nagyon sokszor ki vagyok, ha valaki megszól előttem, és azt mondja, ami az én véleményem. És akkor át kell állnom a másik oldalra.
És átállsz?
Átállok. Átállok.
Még mert... akkor is, hogyha 4,5 másodperccel korábban pont az ellenkezőjét
így
gondoltad.
Van, így van. Tehát egyrészt ugye ez főleg mondjuk a tévében, a szakértésnél szól, főleg a magazin műsorban, ahol tudatosan akarunk olyan műsort csinálni, ami más, és ott tudom, hogy csak úgy lehet, hogyha az ingert átszakítod, és ellentétes pólusok ütköznek. Például engem a pénz így különösebben nem érdekel. Tehát én az biztos, hogy azért nem mennék el valahova valamit csinálni, mert hogy most a korabból veszek majd egy nem tudom milyen márkás autót, mert nem érdekelnek ezek a dolgok különösebben. Mégis például a magazin műsorunkban arra az oldalra kellett állnom, hogy a gazdag klubok oldalára, és úgy rám ragadt, hogy a pénz, ez már egy ilyen poén is, és mindig röhögök rajta, hogy abszolút nem vagyok ilyen, de ez a szerepem. Tehát, hogy ebben van egy kicsit ilyen jellegű dolog, hogy olyat hozzá létre, ami az embereknél mind a két oldalt képviselni kell.
Könnyen elismered, ha nincs igazad?
Nem.
Nem?
Ez a másik problémám, tehát nekem a vita az egy verseny. Amikor a vitában vagyok, akkor nagyon rossz vitatkozó partner vagyok, mert általában emelem a hangom, és minél hangosabban beszélek, azt hiszem az a nyerek, mert a másik fel előbb-utóbb el fog hallgatni, de amikor túl vagyunk rajta, akkor tudom, hogy nem volt igazam, másnap rád gondolom a dolgokat.
És el is ismered?
El, simán.
Tehát
simán.
Másnap fölhívod az illetőt, és azt mondod, hogy egyébként igazad volt.
Abszolút. Hát a feleségem szokta azt, most már ő rutinos ebbe, hogy aznap nem szól hozzám, aztán másnap mondja, hogy mi volt, és mondom, hogy igazad van. Tehát, hogy ez már egy ilyen lejátszott dolog, de ott akkor nekem van egy ilyen gyerekkoromtól születendő, belém ivódott versenyszellem. Én ilyen bérgyilkos ösztönnek hívom, pályán is ilyen voltam, és ahogy a vitába is. Ugye egyszer megkérdeztem egy sportpszichológust, hogy mit mondjak a fiamnak, mert a pályán mondjuk azt szeretném, hogyha agresszív lenne. Tehát azt mondom, hogy legyél agresszív. De egyébként az életben meg legyen jól nevelt és jó fiú. És mondta, hogy nem jó a megfogalmazás, mert nem agresszívnak kell lenni, hanem önérvényesítőnek. Tehát az adott helyzetben azt kell csinálni, amivel a céljadat el tudod élni. Tehát ha pályán vagy és agresszívnek, akkor agresszívnek kell lenni. Egyébként az életben udvariasnak kell lenni és kedvesnek, akkor legyél az, és ez szerintem jó megfogalmazás.
Igen, az önérvényesítés.
Igen, tehát hogy általában én is így vagyok ezzel, hogy önérvényesítő vagyok, és beleállok ezekbe a dolgokba. Egyet nem kellett volna csinálnom, ugye amikor 2000-ben elkezdtem a sportvezetőséget, akkor nagyon nagy káosz volt a magyar labdarúgás körül, és különböző kvázi szerencselovagok, vagy inkább úgy mondom olyan vállalkozók, akik adott pillanatban meg tudtak mozgatni 10-20 millió, de nem tartósan, nagyokat vállaltak, nem tudták teljesíteni, emiatt rengeteg fizetési késedelem volt, stb. Nem tudtunk fizetni, és akkor ott kellett volna hagynom. Mert én 10 évig ezzel szenvedtem, hogy a nevemhez tették, hogy én tönkretettem klubokat, és na ez nagyon bántotta az önérzetemet, és például az Alexet ezért vállaltam el. Tehát nem akartam úgy meghalni, hogy ez kötődjön a nevemhez, hogy én nem tudok megcsinálni egy klubot szakmailag.
Volt olyan eset, azt hiszem, hogy egy Diós Győr Újpest meccs után, utánat kiabált valamelyik szurkoló, hogy hol a pénzünk, és a másik tábor tagja, és azt mondta, és a miénk hol van?
Igen, igen, ez nagyon vicces volt.
Mert hogy mind a két klubnál töltöttél
be. Igen, mind a két helyen dolgoztam, és igen, egy Újpest meccs után, hogy sétáltam haza, Újpest szurkolók belém kötöttek, hogy hozz vissza a pénzt, és akkor én megálltam, mert ilyenkor megállok, és megkérdezem, milyen pénzt. Tehát mondd el, és akkor néz szembe az emberi üveges szemek, hát a pénz, de mondom, milyen pénz? Hát mondd el, hogy mit kell visszahoznom.
De miért nem... meg ilyenkor? Egy pillanatra sem?
Hát nem, mert érdekes ezek az emberek, hogyha leállsz velük beszélgetni, akkor megfordul a dolog, ezért nem is szeretnek beszélgetni. De a vicces az volt, hogy elment mellettünk egy Diós Győr szurkoló, és ő is oda kiabált, a mi pénzünket is hoz vissza, és ezen viszont már nagyon nevettünk. Úgyhogy azóta nálunk ez egy ilyen szállóig a monokélelés köztem, hogy hoz vissza a pénzt. Úgyhogy ez na mindegy, a lényeg az, hogy...
De ez bántott?
Ez bántott azért, mert nem, hogy elvittem pénzt, hanem sokszor a sajátomat kellett beletennem, amikor a takarító nem kapta meg a takarítónő a 100 000 forintját, akkor nekem oda kellett adni, ebben óriási családi balhénk volt, hogy miért vállalom ezt be, de egyszerűen azt mondta, hogy nem égtem meg, én szerintem nem égtem meg sehol, mert ha elvállok valamit, akkor addig csinálom ilyen buldogszerűen, amíg az át nem fordul sikerré. Tehát, hogy ilyen megszállott vagyok adott esetben abban a feladatban, amit én elvállalok.
Még akkor is, hogyha később ez sérelmekkel vagy konfliktusokkal jár. A versenyszellem
majdnem majd mindig azzal jár, mert ilyen fejjel a falnak típus vagyok, és ha valamiben nagyon hiszek, akkor tényleg elmegyek a falig, és ütköztetem a véleményeket, összeveszek emberekkel, összevitatkozom, mert én mindig azt mondom, hogy én nem haragszom valakire, aki azt mondja, hogy abszolút nincs igazod, ez hülyeség, amit beszélsz, ezért mert én hazamegyek, elgondolkodok. Tehát én rengeteget elemzek dolgokat, például amikor én beleállok egy futballvitába, akkor olyan tudás van mögötte, amit sokan nem is tudnak. Tehát én hetente 2-3 napot azzal töltök, hogy a labdarúgásnak a különböző dolgait elemzem. Mondok neked egyszerű példát, hogy például hogy építettem be a fiatalokat Kecskeméten. A tulajdonost nem tudta meggyőzni. Majd a végén elővettem neki a statisztikai dolgokat, és mondtam neki, bökél rá egy csapatra. Mondom, bebizonyítom neked, hogy minden csapatban körülbelül 16 játékos játssza le a szezont, és van 5-6 olyan játékos, aki kevesebb, mint 5 meccset játszik egy szezonban, és kevesebb, mint 15 percet. Ezt mondom, lehetsz te is, lehetek én is, akkor miért ne lehetne egy fiatal? És így tudtam meggyőzni, hogy 16 játékos az legyen, akit ő akar, engem nem érdekel, de a többi 5-6 a keretben fiatal legyen. Aztán, ha ők áttörik és tudnak játszani, de rengeteg ilyen elemzést végzek, hány játékost használnak, hogy igazolnak, honnan igazolnak, merre haladnak, milyen típust.
De neked az önbizalmad mindig megvolt ezekhez a vitákhoz, ezekhez a kiállásokhoz? Mert ehhez kell azért egy magabiztosság.
Hát igen, kell egy nagy arc igazából.
Nagy arc?
Hát igen, mert be kell vállalnod ezt, oda kell tartanod időnként ezt a dolgot. Nagyon érdekes alakult az én személyiségem, mert egy vagány gyerek voltam, mindig is meg az adott helyzetben vezértípus, mindig kiskoromból is, az osztályban is menő gyerek voltam mindig, meg a társaság középpontjában, de volt olyan időszakom, amikor hogy a futballt elkezdtem, amikor ez azért nem volt a toppon, nem is voltak a népszerűk annyira futballisták Magyarországon, nekem sem ment úgy, hogy nagyon, és nekem van nagyon nagy változást Izrael hozta. Tehát Izraelben, amikor kimentünk, és ott láttam, hogy mi az, hogy sztárnak lenni, mi az, hogy ego, mi az, hogy önbizalom. Tehát volt egy játékos, sose felejtem el, külföldön jött haza Izraelbe, nagy sztár volt előtte, botrányos meccse volt, egy jó labdája nem volt egész meccsen, majd a félpályán főpasszoltak rá a csatára egy labdát, és át akarta venni, és oldalra lepörgött a lábára. Jött a Hamar Pista, aki felszette a labdát a félpályán, kicserzett 6 embert, és gólt rúgott. Következő pillanatban lecserélték ezt az izraeli sztárt, és kérdezték, na, milyen volt az első meccset, hogy hát én azt gondolom, mindenki látta, hogy szenzációs formában vagyok, ezt láthatod, volt a gólpasszomon is. Hát én azt hittem, leesek a székről. Tehát, hogy úgy kimondták, és utána volt az MTV-ben annak idején az Urbányi Pistával kezdtük ezeket a foci hétfős műsorokat, és a Szűcs Lajosnak volt egy szenzációs szezonja, az év kapusa lett, stb. És a műsorban mondtam neki, hogy Lajos, gratulálok, szenzációs év volt. Hát nem, mert a csapat, de mondom, nem, te nagyon jó voltál. Nem, mert a csapat, de mondom, Lajos, nem tudod kimondani, hogy igen, jó voltam? Nem, mert a csapat. És megsértődött rám, nem beszéltünk tök sokáig emiatt, mert ugye mit szórakozok vele. És teljes döbbenet, hogy mi nem tudjuk kimondani azt, hogy ez a kötelező álszerénység, amikor belül mindenki tudja magáról, hogy miben jó,
mindenki
miben
nem tudja.
Jó. Én szerintem, hát most egy futballistáról beszélek, amikor leülök vele tárgyalni, és mennyi fizetést kér, akkor rohadtul tudja, hogy ő mennyire jó játékos. De utána ezt nem látom rajta ebből a szempontból, és szerintem a közeg nem engedi, hogy ezt kimondjuk. Mert ha kimondanánk, és kimernénk mondani, és ez nem lenne egy meghökkentő, és én Izraelben ezt láttam. Tehát, hogy ott, ha bementem a tévébe, volt olyan, hogy na, mi újság, á, most nyilatkoztam egyik meccs után, amikor lecseréltek, hogy milyen volt a meccs, de a meccsre gondoltak, én megmondtam, á, ma nagyon rosszul ment, sajnálom, rosszul játszottam, és meghökkentek, hogy ilyet még nem nyilatkozott ott senki. Tehát, hogy egy más kultúra, egyébként is így nagyon érdekes volt nekem ez az egész izraeli sztori, nagyon hálás vagyok a sorsnak, hogy oda kerültünk mindenféle szempontból, nagyon sokat tanultunk tőlük. De...
Tehát irgalmatlan nagy sztár voltál.
Igen. Na, ezen is volt egy szurkolói blog, aki végignézte a honlapokat, és az Alegeszekhez ért, és nézd, Sportikus Sallói. Na, ez aztán, hogyha eltakarodnám már innen, meg stb. Na, nem voltam, és fölhívtam.
Fölhívtam?
Fölhívtam. Mondom, Józsikám, figyelj, mondd már, hogy mi a bajod velem, nem is ismerjük egymást, üljünk le egy kávéra, ismerj meg, és utána azt mondta, hogy takarodjak el, Hát, hogy megmondja őszintén neki, az a baja, hogy én kimondom magamról, hogy én mekkora sztár voltam Izraelbe. És mondom, Nozsi, mit mondjak? Tehát, hogy tényleg az voltam. Tehát, hogyha ma valaki oda megy, akkor megkérdezi, akkor meg fog lepődni. Hát, de hogy ilyet nem mondunk ki, és kiderült, hogy Izraelben volt katonasrác. Abban az időben, amikor én voltam, és pontosan tudta, hogy mekkora sztár vagyok. Hát a szomszédom is mondta, hogy mindig itt mesélem neki a nagy dolgokat, hogy én mekkora sztár vagyok Izrael, ilyen orvosi konferencián kiment, és megkérdezte a szomszédtől, hogy nem, most gondoltam magamban, most már letesztelem itt, hogy mekkora király voltál. Te ne haragudj, te ismeritek az István Sajnos, Stefán? Persze, hogy ismerjük. Miért te ismered? Persze a szomszéd. Fölállt az ember a nagy konferencián, de 1000 ember. Hé, emberek! Ez az ember ismeri a Stepánt, ő a szomszédja. Oda mentek fotó, taps, és azt mondja, hogy nem akarta
elhinni. Azt tényleg döbbenetes.
És azt mondja, nem akarta elhinni. Tehát, hogy tényleg abban az időben, ez olyan, mint nekünk az aranycsapat, akkor a Betár Jeruzsálem ugye az itteni Fradinak felel meg, fél ország imádja, és akkor volt egy olyan csapatunk, ami ilyen elképesztő látványos focit játszott, kétszer egymás után bajnokok lettünk, és ez ugye az emberekben így a nosztalgiaként megmaradnak a régi emlékek, és mi már akkora nagyságok lettünk, hogy minden évben közelítek Puskás szintjéhez, tehát hogy szerintem még el fogom érni egy 10 éven belül.
Már az emlékezet.
Igen, mert mindig így van, hogy amikor az ember abba adja. De tényleg csodálatos volt, meg csodálatos volt megélni azt, hogy milyen ez, és az egész karakterem onnan jön. Tehát, hogy ami ma vagyok, azt abszolút Izraelnek köszöntem, és én sokszor meg is lepődök azon, hogy például Izraelbe azért is szerettek, nem csak a játékomért, mert szókimondó voltam, vagy én poénkodtam a műsorokban, hogy mindig történt körülöttem valami, és sokszor úgy megfogalmazott bennem, hogy érdekes, hogy amiért ott szerettek, azért utálnak itt. Mert itt ezt a magabiztosságot, ezt a határozott fellépést, ezt nagy képűségnek. Már nem fáj, mert túl vagyok ezen a dolgon.
De volt időszak, amikor ez
bántott? Volt, mert úgy éreztem, hogy ez indokolatlan így hozzáállni egy más stílushoz. Inkább többet kellene átvenni belőle, hogy bátrabban fölmerjük ezeket a dolgokat vállalni.
Azért a sokat mondom, hogy te fölhívsz kvázi egy kommentelőt, hogy a saját igazat bebizonyítsd, és hogy árnyald azt a képet, amit rólad gondol. Tehát te erre azért adsz, hogy gondolom a Digi honlapján vagy a Facebook oldalán valaki oda csördít neked egyet, azért az még neked mindig rosszul esik.
Nem mindig nézem, de a ilyeneket azért nem hívok fel. Ez a srác, ugye ez egy blogger volt, aki ugye a magyar fociról csinál ilyen blogokat, és azért az véleményformáló. Tehát aki véleményformáló, azt igenis fölhívom. Azért, hogy ne vigye el a dolgokat ellentétes irányba. Tehát volt, amikor egy blogger hívott ki, hogy ha ő egyszer leülhetne, akkor bebizonyította, hogy milyen jó. Hát én fölhívtam, hogy leülök veled. Én ezeket bevállalom, ezeket a dolgokat. Jó, szarul jöttem, rosszul jöttem ki belőle. De
te jöttél ki rosszul?
Nagyon. Hát,
miért?
Hát mert nagyon megosztó lett a vita, nagyon egyoldalú, és hogy én földbe döngöltem. De ez volt a cél. Tehát én földbe akartam döngölni.
De miért?
Azért, mert ő azt állította, hogy ő jobban ért a focihoz, mint az, aki futballozott, és éjjel-nappal ezzel foglalkozik, és hogy mi csak azért ülünk ott, ex-futballisták, mert valamilyen előjogot élvezünk, és bezzeg ő mennyire jó. Bizonyos dolgokban jók a bloggerek, mert olvasottak, olyan lexikális tudásuk van, én nem is vitatkoznék ezzel a dologgal, de szakmai megállapításokban én azt vallom, hogy végezzen el valami olyan alapvető tanfolyamot, hogyha ő rajzolgatni akar, mert különben becsapja az olvasóit, mert azt hiszik, hogy ők jókat mondanak, és rosszat mondanak, és akkor elővettünk egy olyan elemzést, amit ő írt, és azzal igen, földbe döngöltem, de ez volt a cél. Tehát én arra a vitára 4 napig készültem. És én azóta, akkor is mondtam neki, hogy figyelj, tudtad, hogy kihez jössz. Hát én nem vagyok egy egyszerű eset, tehát azért felkészülök arra, hogy itt komoly összecsapás lesz ebben, mert egy kicsit ilyen ex-futballisták blogger társadalom csapott össze, és ez még a Digin belül is eléggé komoly feszültséget
gerjesztett. Hogy mit jelent, hogy azon belül is? Tehát ott se jöttél ki jól? Tehát rossz
volt
az optikája?
Hát ott is például, akik vannak bloggerek, azok nagyon keményen nekem jöttek, hogy mit képzelek, meg hogy a szemétség volt, meg nem tudom mi. Tehát, hogy
övön alul is ütöttél? Úgy érzed, hogy ma már nem kellett volna?
Én szerintem nem. Én ma sem értem igazából, hogy mi volt azzal a probléma, hogyha te azt mondod, hogy valamiben jobb vagy, mint én, és abból írsz egy dolgozatot, és azt a dolgozatot elővesszük, kvázi, és azt nem tudod megvédeni, hanem azt mondod, hogy ja, elnéztem, ja, elszámoltam, akkor az nem övön aluli. az azt mutatja, hogy nekem volt igazam, és nem volt, tehát az az elemzés, az nem állja meg a helyét, vagy azokban a dolgokban nem vagy annyira otthon, amire te azt mondod, hogy otthon vagy, holott azt mondom, hogy a bloggereknek van helyük és szerepük a szakértésben, csak másképp.
Ilyenkor például ti már nem is kommunikáltok, tehát az emberi viszonyrendszer is megsínli ezt? Egy ilyen vitaszituáció után, amikor konfliktusos helyzet. Vagy például annyira megsértődött?
Konkrét, igen. De előtte se beszéltünk, tehát...
De soha nem bántottak téged, amikor valakivel megszűnik például a beszélő viszony?
Hát nem. Igazából, hogyha a barát, akkor bánt. Tehát például barátot nem engedek el. Azzal a végsőkig megyek, és bármit meg tudok bocsátani. Azt nagyon fontosnak tartom a barátságot.
Bármit?
Szinte bármi, tehát most nyilván nem...
Valami szélsőséges eset.
Nem annyira szélsőségesetre gondolok, ami megbocsáthatatlan, de mindig megpróbálom az ellenségeimre is, nagyon utána például, hogyha valakivel rosszba vagyok, és például ha ezzel a bloggerrel, akivel nem beszélünk, meg előtte sem beszéltünk, de állandóan egy helyre kerülnénk, mert olyan munkakapcsolatba kerülnénk, akkor azt nekem kényszer, hogy feloldjam.
És azt hogy csinálnád?
Oda megyek, és a barátja leszek.
Barátja?
Igen. Tehát teljesen megfordítom a dolgot. Tehát
de az őszinte?
Teljesen át tud fordulni. Nekem az a tapasztalatom. Én nagyon sokszor volt olyan, akivel olyanban voltam meg, úgy hallottam, hogy fogott rám, vagy valami, és oda megyek hozzá. És amikor szembesül, és amikor elkezdünk megismerkedni, akkor megváltozik. Mert egy csomó ilyen szerintem ilyen félértéseken alapszik.
Persze.
Nem beszéljük meg, nem mondja el, vagy mondja a szemembe, hogy ez vagy az. De amikor már megismered a másikat, akkor már nem tudod utálni. Tehát akkor látod az indítékait, a motivációját. Ha fair valaki, tehát azt mondom, hogy nem inkorrekt, meg a hátad mögött nem csinál olyan dolgokat, amivel direkt átver, akkor szerintem ez feloldható. Én mindenkivel megpróbálom feloldani, tehát nekem a barátság, mondom, az létkérdés.
Végén kiderül, hogy azért te nem szereted annyira a feszültséget és a konfliktust.
Nem, de állandóan csinálom, és ezt utálom magamban. Tehát ez egy ilyen belső vívódás nekem, hogy a harmóniát szeretem. Azt szeretem, hogyha a nyugi van körülöttem, de nagyon gyorsan fordulnak ezek a dolgok. Egy pillanat alatt eldurran az agyam, gyorsan kinyilatkoztatok, amiből elindul egy feszültség, és utána meg azon küzdök, hogy azt helyrehozzam, és visszaállítsam a harmóniát. Ez egy ilyen... Nem tudom, egy ilyen izgálgaság, belső izgálgaság.
De élvezed a lelked, mi én szerintem ezt te élvezed.
Persze, zajlik az élet. Azt élvezem, hogy zajlik az élet, igen.
Szerinted te melyik minőségedben voltál a legjobb? Focistaként, szakértőként, vagy vezetőként?
Hú, nem vagyok jó vezető.
Nem vagy jó vezető?
Nem vagyok jó vezető abban az értelemben, hogy nagyon demokratikus vezető vagyok, és én csapatmunkába hiszek, nem abban, hogy ki alá fölé rendeltségben ki, hogy van. Én azt szeretem, hogy egyszer elmondom, hogy körülbelül merre haladunk, és az egész csapat abban az irányba megy, független attól, hogy kinek mi a titulusa abban a csapatban. Nagyon utálom az áskálódást, és nagyon féltem az emberek egzisztenciáját. Tehát, hogy én talán dolgozom 20 éve sportvezetőként, és most nem futballistáról beszélek, mert nem tudok mit csinálni, hogy keretet kell cserélni, de úgy embert elküldeni, hogy holnaptól nem kell jönni, és hogy én rajtam múljon, az abban én belehalok. Tehát
végső kik... Hányat küldtél el a 20
alatt? Szerintem, ha 3 ember volt, akkor az egyik mondjuk egy olyan volt, mikor afrikai játékost hoztunk, és elkezdett rasszista megnyilvánosságot tenni, és azt nem tudtam elfogadni. De hogy egyébként akármilyen hibát elkövet, megpróbálom megmenteni, megoldani, segíteni, tehát hogy inkább sokszor megcsinálom helyette a munkát, tehát hogy ilyen szempontból érdekes. Nem vagyok jó főnök.
Hogy egy ilyen vagány, folyamatosan a feszültséget generáló, karcos véleményeket megfogalmazó ember vezetőként mennyire a simulékonyságra és a problémamentességre törekszik?
Én nem is így hívom, hanem én úgy gondolkodok ebbe az egészbe, hogy mint csapat, mint egy egység haladunk előre, amiben lehet, hogy az irányokat nekem kell meghatározni, de együtt csináljuk, együtt megyünk. Amióta hazajöttünk, mindig tartunk ilyen, amikor születésnapok vannak, tehát ilyen 40-50 ember van, és tényleg barátok, és egybe vagyunk, és összeszedem, és ezek nekem nagyon fontos dolgok, hogy nem akarunk senkit elveszíteni ebből, pedig ma nagyon nehéz egybe tartani így az embereket, és a munkahelyen is így vagyok ezzel, hogy na, én ebből a szempontból mondom, hogy nem vagyok jó főnök, mert egyébként meg azt tapasztaltam, hogy visszajönnek vele az emberek. Volt olyan időszak, amikor mondjuk nem volt a kocsi, kellett volna kapnom egy autót egy klubnál, és nem érkezett meg, vagy a szponzor biztosította, és nem érkezett meg, de voltak ilyen reklámautók, amelyek tetején ilyen nem tudom milyen reklám volt, és akkor mit te egy hónap mondtak, hogy egy hónapban jön a kocsi, És mondtam, mindegy, azért ne költsön a klub plusz pénzt, én járok azzal. És akkor a feleségem mondta, hogy ez nem, ebbe a pozícióba te ezt nem teheted meg. Úgyhogy a klubba senki nem volt hajlandó beleülni, de én beleültem. És én mondtam, hogy engem nem érdekel. Tehát, hogy nem fogják megszólni, hogy a Zsalló ilyen beül, akkor most ez nekem ciki kategória. Lehet, hogy majd azt mondják, hogy ez a divat. Tehát, hogy ebbe így bevállalsoljuk, de tényleg azt látom, hogy ez nem annyira jó dolog ebből a szempontból.
Sok csalódásod is volt, hogy visszaéltek vele?
Hát úgy annyira nem volt belőle, csak látom, hogy nem működik. Inkább több munkám lett ezzel, mert akkor én csinálom meg. Ha azt kérdezed, hogy miben vagyok jó, például nagyon jó vagyok, nagyon jó vízióim vannak. Látom mondjuk egy csapatot, hogy kell felépíteni, milyen játékosokat kell igazolni, ki miért lesz jó, ki kivel tud jól együtt játszani. Szerintem ebbe zseniális vagyok. Tehát
zseniális.
Zseniális vagyok, abszolút. Én azt gondolom, hogy egy top klubot is bármikor összeraknék úgy, hogy BL-t nyerjen. Tehát most például az Zalaegerszegre, amikor elmentem, akkor a feleségem nagyon ki volt, mert ugye mi Dunakeszin lakunk, hogy fogok oda menni, mennyit leszünk így együtt, stb. Tehát nem egy egyszerű vállalás. De akkor abban a pillanatban úgy voltam vele, hogyha valahol végre pénzügyileg rendben van egy klub, és tényleg a szakma kell, egyszerűen ezt meg akarom csinálni. És még nem döntöttem véglegesen. Még csak olyan 99%-a voltam, és akkor azt mondta a feleségem, hogy pont Zalaegerszeg. Hát azt még senki nem tudta megcsinálni. És ahogy kimondta, tudta, hogy végleges. Tehát, hogy mondtam, hogy jó, akkor szia. És ezért tett. Tehát, hogy mindig azt nézem egy klubnál is, hogy mit nem nyert még meg. Tehát Zalaegerszeg még nem volt kupa győztes. Mondtam, már bajnok volt, az engem nem érdekel. De nyerjünk egy kupát. Tehát én akkor lennék boldog, ha Zalaegerszegre úgy tudnék búcsúzni, hogy megnyertük a magyar kupát. Az nekem egy olyan, hogy megvalósított álom.
De ilyen értelemben ez valami bizonyítási vagy?
Abszolút. Abszolút.
De kifelé?
Hát magam a versenyzek, tehát én akarok lenni a legjobb, tehát én mindent megnézek. Tehát például a fiammal ezen vitatkoztam sokat, hogy én megnéztem apának a statisztikáit, én jobb akarok lenni. Tehát, hogy ő nézze meg az enyémet, és akarjon jobb lenni. Tehát, hogy ez
Dánia, erről beszélünk,
igen, Amerikában igen, játszik. Igen, igen. De neki volt kiskorában például egy, amikor mondta, hogy apa, dárcozzunk, de ne számoljuk. És mondtam, hogy az mi? Hát én ezt nem értem, ezt a szintet. Nálunk ez vicc, a kertbe fociztunk, én fölrúgtam a gyereket, tehát hogy az nem lehet, hogy én kikapok tőle, senki nem értette, óriási baljékos. Mondtam, hogy majd meg fog verni alanyi alapon egyszer, és azt tudni fogja, hogy most megvertelek. Tehát nem azért, mert engedtél, meg egy kicsit, nem. Ez egy ilyen verseny.
Nem tudsz veszíteni.
Nem. Nagyon rossz vesztes vagyok. Hú, az nagyon, nagyon. Például a feleségem teniszezett fiatal korábban, és akkor kabbajtam focit, eljártunk teniszezni, és a aposom egyik barátjával játszottam, és kikaptam. És dúltam, fultam, és hazamentem a pályáról. És forrási felháborodás volt, ugye, hogy ott az az etikett, hogy először a győztes megy ki, a vesztes lehúzza a pályát, és mondtam, hagyjatok békén, futbolista vagyok. Meg ugye a meccs közben zrikálom az ellenfelet, az teniszben nem lehet, lerövidítettem, gyere, 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 jaj, de kár, hogy nem érted el. Hú, nagyon utáltak. De ez ilyen focista felvett dolog. Nem, rossz vesztes vagyok. Szóval én azt gondolom, hogy ebbe vagyok jó. A szakértésben... Inkább ez a show része, tehát a magazint szeretem a legjobban ebbe, ami ilyen formabontó, amiben olyan határokat próbálunk feszegetni, ami kiveri a biztosítékot. Annak idején, amikor hazajöttem, akkor a Urbányi Pistával csináltuk az MTV-be, ahol minden nagyon konzervatív volt, még megboldogult Knézi Jenő dolgozott ott, aki nem értett, hogy mi mit csinálunk. Már akkor kimentünk egy vendéglátóhelyre, külső helyszínre, és mondta, hogy interaktívet akarok. Tehát akkor az úgy nézett ki az interaktív, hogy ugye csak az internet úgy volt, hogy bedugtad a madzagot. Tehát 50 méteren húztuk a madzagot egy másik helyről, de partner volt akkor Juni Gyuri, és mondta, hogy oké, csináljuk. Tehát 50 méterről húztuk a madzagot, hogy én e-mailezhessek műsor közben. De az hogy visszanézve 20 évvel ezelőtt, az ilyen teljesen extrém szituáció volt, de mindenben partnerek voltak. Annak ellen, hogy nagyon konzervatív tévé volt, de ezek a határok, ezek látom a tévében is átverik, vagy kiverik a biztosítékot nagyon sokszor. Ez a kicsit konzervatív a futballszakértés, mint ahogy én elképzelném.
Neked ez mindig fontos volt, hogy valami formaponttól legyen valami rendhagyó, szabálytalan?
Igen, beszélnek rólam, én legyek.
Ja, ez a fontos.
Persze, tehát, hogy ebbe is nyerjél, jobb legyél, mint a másik. De nem azért csinálom, hogy csináljam, hogy más legyek. Tehát, hogyha ha bármilyen ingert kiváltasz, és erről beszélnek, akkor azt mondom, hogy az jó. Sokszor hallom például, Nyilasi Tibivel beszéltem egyszer, amikor a válogatottnál együtt voltunk, és sztorizott, és olyan sztorikat mesélt, hogy leestünk a székre, úgy röhögtünk. És mondd neki, te Tibi, tehát a tévében miért nem nyomod ugyanígy ezeket el, mert imádnák a nézők. És mondja, nem lehet, mert akkor magyar focit csinálták, nem lehet. Hát téged az Abramovics nem hív fel, amikor addig én poénkodsz a Chelsea-ről, de engem a Szima Gábor felhív hétfőn. Nagyon sok olyan van, amikor tudom, hogy erről nem kellene beszélni, mert...
Már menet közben is.
Menet közben is tudom, de nem bírom megállni. Nagyon sokszor elmegyek úgy, vannak ilyen ligaülések, hogy ma nem szólalok meg. Hát, szerinted hány perc múlva kezdem el én mondani a dolgokat. A múltkor éppen a Révész Attila Kisvárdának a sportigazgatója szólt be nekem, hogy fejezzem már be, nem azért jöttek, hogy engem hallgassanak, és akkor mondtam, hogy már pedig meg fogsz hallgatni, hogyha most már eljöttél, mert van mondandóm, de most már úgy is vannak vele, hogyha én megyek, akkor egy plusz egy-két órát rátesznek az egészre. De egyébként a másik az a vicces, hogyha olyan helyzet van, most már följönnek a csal, ezt te dobd be a témát. Mert tudják, hogy én úgyis bedobom, és akkor elindul a történet, de én ebben nem gondolkodom sajnos. Ez hiba.
Fejlődsz-e tekintetben? Tehát ahogy az idő előre haladtával egyre... Nem.
Romlok.
Romlasz?
Romlok. Romlok, mert ugye Maslow piramis, most már az önmegvalósítás felé megyek így. 55 évesen már nem foglalkozom olyan dolgokkal, most már nem félek, hogy elveszítem a munkámat, vagy nem tudom, mi történik, hanem megyek előre, amit én gondolok, és ez egy veszélyes szituáció. Pláne nálam, én kamikázi típus vagyok, úgyhogy...
Veszélyes alatt mit értesz, hogy megütheted a bokád? Tehát...
Hát igen.
Az mit jelent? Egzisztenciálisan például?
Hát nem, hogy elveszítem a munkámat, vagy amit így fontos nekem, amit csinálok. Nagyon határon megyünk. Tehát mondjuk a digisportnál ilyen szempontból teljesen szabad kezet kapunk. Semmilyen kontroll nincs rajtunk, de azért sokszor belegondolunk, hogyha lenne, akkor lehet, hogy már a fejünkre koppintottak volna.
Salló István lételeme a vita. És ami a szívén, az rendszerint a száján is. Tévedéseit, ha nem is azonnal, de nem fél beismerni. Sallú István bármikor elhagyja a járt utat a járatlanért. Ezért véleményem szerint nem kérdés, hogy vérbeli felforgatóval volt dolgunk. A világot a felforgatók teszik jobb helyé. Konfliktusokat vállalnak, mert hisznek valamiben, nekik köszönhetjük a fejlődést. Magyarországon is vannak felforgatók szép számmal. A következő epizódban újabb hazai úttörőt ismerhettek meg. Ha tetszett a műsor, iratkozz fel az Apple, Google és Spotify podcast lejátszókban, vagy ott, ahol épp hallgatsz minket. Kövess minket a felforgatók Facebook oldalán és az Instagramon. Az epizód szerkesztője Regényi Eszter és Zsille Sára, a főszerkesztő Neizer Anita, a gyártásvezető Rögerdia, a zenei és utómunkaszerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Richard. Én Kodarkai Endre vagyok. Legyetek felforgatók ti is!
Beaton Studio.
A Volvónál hisszük, hogy a biztonság ma már nem értelmezhető a fenntarthatóságtól függetlenül. Ezért vállaltuk, hogy 2040-ig teljes mértékben klímasemleges és körforgásos vállalattá válunk, és hogy felelős, etikus üzletvitelünkkel hozzájárulunk egy igazságosabb társadalom létrejöttéhez. A fenntartható jövő közös ügyünk, amiért együtt kell dolgoznunk. Forgassuk fel együtt a világot, a megteremtése érdekében.
Ez egy Beaton Podcast.